Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és az lenne a kérésünk, hogy este láttam, hogy többen zavarban voltak. Maradjunk így ülve végig. Egész hétre vonatkozzon ez, ülve legyünk. Úgy, ahogy a vasárnap esti alkalmakon, ha jól tudom. A 226. dicséretet fogjuk énekelni, a 226-os dicséretet. Testvéreim, az Isten igéjét, mielőtt felolvasnánk, imádsággal álljunk az Úr elé, hajtsuk meg a fejünket, nyissuk ki a szívünket. Urunk, magasztalunk téged, hogy idehoztál, bizonyára terved van azzal, hogy ma este itt ülünk, majdnem egy órát. Szeretnénk kitenni magunkat annak a hatásnak, amit csak a te igéd tud elvégezni bennünk. Áldott legyen a neved, hogy itt vagy közöttünk, hogy lehajolsz, hogy magadhoz ölelsz, hogy beszélsz a szívünkhöz, meg a szívünkkel. Áld meg a te szavadat, segíts, hogy ne térjen vissza hozzád üresen. Amen. Olvasom az Isten igéjét, drága testvéreim, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből az utolsó 28. fejezetet keressük ki, és olvasom a 31. verset, tehát a cselekedetek könyvének a záradékát. Pál hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról, teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Isten hozta testvéreket, különösen köszöntöm azokat, akik nem voltak itt az este. A héten, ha Isten segít, péntek estével bezárólag, az Isten országáról fogunk szólni. Milyen az Isten ország? Valószínű sok ilyen sorozat hangzott el itt a gyülekezetben. Tulajdonképpen a Biblia erről beszél. Az Isten országáról. Hallottuk, hogy Jézus Krisztus behozta ide a börtönök, a rendőrség, a rácsok, a zárok, a vállóperek, és mondhatnám mindenféle nyomorúságot, ebbe a világba behozta az Isten országát. És nekünk csak egyet kell tenni, elfogadnunk, milyen könnyű dolga lenne az országnak, szélnek ereszthetnék az összes börtönőrt, a rendőrökre nem lenne szükség, az ügyvédek mehetnének kapálni, és ő bocsánat, ha valaki, nem akarok senkit megbántani, de nem lenne gond. Ezt mit csináltuk magunknak, testvérek? Ezt mit csináltuk? És Jézus elhozta nekünk az Isten országát, hogy itt legyünk az Isten országában. Nem véletlenül van szó országról, mert ez egy valóságos hely. Az ország minden országi valóságos területen fekszik. Annak van egy miniszterelnöke, vagy elnöke, vagy királya. Az ország az egy valóságos létforma. És amikor Isten azt mondja, hogy az Isten országa, akkor az azt jelenti, hogy egy létező valóság. Hát bizonyára a családotokban, itt a gyülekezetben, ott van az Isten országa. Ahol két hívő ember lakik, ahol két hívő ember van, ahol tapossuk a földet, az az Isten országa. Ott Isten a parancsnok, Isten a főnök. Ő intézi a dolgokat. És Pálról azt olvassuk, hogy ezt az országot hirdette. Ennek az országnak a megvalósulásáért imádkozunk a hétnek a fő igéjével, az Úr Jézusnak az imádságában, hogy jöjjön el, Uram, a te országod. Annyi baj van itten, a pokolnak és mindenféle bajnak az országa, de jöjjön el, váltsa fel ezt a helyzetet, a te országod. Ennek az országnak megvannak, ma este ez lesz a bevezető, megvannak a határai. Az azt jelenti, hogy Isten kimérte már az édenkertben, tehát még a bűneset előtti állapotban, mettől meddig? Pontosan, meghúzta a vonalakat. És ez nem változott. Az Isten országának ma is megvannak a határai. Ma sokat vitatkoznak meg, problémáznak a határőrizetről. Hogy sokat költünk a határőrizetre, vagy vigyázni kell a határokra. Én is azt mondom. De én erről beszélek. A bennem lévő Isten országának a határaira is vigyázni kell. Isten őrizzen bennünket attól, hogy ilyen határ nélküli társaság, bocsánat, legyünk. Ha az egyház az Isten országának a határád, vagy határtalanságában él, akkor azt jelenti, hogy baj van az Isten országával, vagy az Isten országa egyáltalán. Azért nem ismerhető fel némelyikor az Isten országa a gyülekezetekben. Mert Isten, ha meghúzná a határ, de mi nem szeretjük a határokat. Emlékeztek, a bűneset előtt azt mondta Isten, mit mondott? Minden fáról vegyetek. Addig lehet mozogni. Ezen a területen bőven lehet mozogni. Itt minden a tietek, vehettek, mehettek. Semmi megkötés nincs. De azon kívül nincs kilép. Ha kiléptél, akkor határátlépés történt, akkor már szökevény vagy, akkor már jön a probléma, jött a baj. És az ember átlépte a határt. És amikor átlépjük a határt, akkor jönnek ma is a problémák, meg akkor jönnek ma is a bajok. Van-e határ, mondjuk a beszédben? Azt mondja a Szentírás, hogy sok beszédben elmaradhatatlan a vétek. Van, tudok-e a nyelvemre féket tenni? Nem mondom tovább. Kimondom, mondanám, de nem mondom. Mondtam már itt a testvéreknek, amikor megesküdtünk, akkor az igehirdető azt mondta, végigkíséri az életünket, hogy a házastársoknak sok minden jó, erős fizikuma kell legyen, és azt mondta, jó válluk kell legyen. Néztünk, mert nem lehet mindent félváról venni. A házastársaknak jó foguk kell legyen, jó fogsoruk, mert sok szót kettőbe kell harapni. És ezek úgy megmaradtak bennünk, hogy de a határ, akkor túlmegy az ember, akkor jön a baj. Nem tudom a határt, nem tudom elharapni a szavakat, jön a baj. Minden problémán, a családi nyomorúságnak, de itt kezdődik a gyökere. Az igében, amit felolvastam, ez Pál apostol utolsó ténykedéseit írja a testvérek. És azt olvassuk, hogy Rómában, amikor megérkezett, akkor ott hirdette az Isten országát. Neki ez volt a célja, hogy mindenfele mindenki hallja meg, hogy itt van az Isten országa. Be lehet lépni egy egészen más világ. Egy más határokkal körülvett világ. És nekem azt tetszett különösen ebben a kijelentésében Isten igének, hogy ez az utolsó információ Pál apostolra. Őről ezt írja, hogy hirdette az Isten országát. Azt is mondhatnánk, hogy a hattyúdala. Hogy az utolsó. Ennyit jegyez utoljára. De azt is mondhatnánk, hogy ha lenne fejfája, akkor ezt írhatnánk, hogy itt nyugszik egy olyan ember, aki hirdette az Isten országát. Szinte megkívántam magam számára is, hogy milyen áldott dolog lenne valakiről így megemlékezni, vagy valakinek a temetőben a fejfáján ezt olvasni, hirdette az Isten országát. Neki ez volt a célja. Hirdesse az Isten országát. A ti vágyatok nem, drága testvérek? Nem az a vágya. Hirdessem az Isten országát. Akár szóval, akár a jelenlétemmel. Hadd vegyék észre, hadd tudják meg, hogy én, mintha nem is ebbe a világba élnék. Mondják a hívő embereknek, ti mintha más világba élnétek. Nem baj az. Baj? Csaba, nem baj. Hadd vegyék észre, tényleg itt más világ. Ebbe a házba belépsz, itt egy más légkör van. Itt más szempontok a lényegesek. Karácsonyra készülvén is. Hadd vegyék észre, itt más világ uralkodik. Utolsó leheletemmel hirdetni az Isten országát. Neki az volt a vágya, hogy eljusson a fővárosba, az impérium fővárosába, Rómába is, hogy ott, ahol lüktet az élet, ott is hallják meg az Isten ország. Voltak már ott hívők, leírja ott Isten igény a római levélnek a végén, de Pál azt mondta, meg szeretné nézni az ottaniakat, és hirdette nekik az Istennek az országát. Testvérek, ez a szó, hogy evangélium, az eredeti nyelv evangélion, ez azt jelenti, hogy jó hír. Persze mi sokszor már rossz hírt csináltunk belőle, mármint ránk gondolnak, vagy az egyházra néznek, azt mondják, hogy hát, köszönjük szépen, rossz a híre. Lelkész, rossz a híre. Család, hívő, szomszéd, olyan nem akarok lenni. Isten őrizzen. Most az a kérdés, hogy ez a jó hír, az evangélion, ez onnan származik, egy pogány szó egyébként, egy pogány görög szó, az azt jelenti, hogy amikor megszületett a római császárnak a fia, akkor küldöncök járták be a fél országot, az impériumot, és kiabálták, evangélion, evangélion, jó hír, megszületett a császár, megszületett a trón örökös, jó hír. És ezt vettük át mi keresztjének. Jó hír, megszületett a császár. Megszületett a királyunk, ennek az országnak a főnöke. Azt mondták, az elnök, a király, mondhatjuk, hogy akarjuk. Megszületett, ez a világ nem egy vezető nélkül valaki, valami. Ennek a világnak van ura, van gazdája. A hívőknek van parancsnoka. Egy olyan nép, aki nem szertelen, nem azt csinálunk, amit akarunk, sokszor az történik, az a baj, és ebből van minden probléma. Megszületett a császár. Na testvérek, ha ezt a világból vettük át, a pogány világból, akkor nekünk is úgy, hogy Pál apostolnak kötelességének érezte, hogy visszaadjuk ezt a szót a világnak. Ha őtől levettük el, akkor adjuk neki vissza. Töltettel. Ha kaptuk, vissza kell adni, másképp, bocsánatot kérek, tolvajok vagyunk. Adjuk vissza a világnak, tudjátok meg, jó hír, tényleg jó hír, igaz, jó hír, megszületett a király. Megszületett az Isten fia. Mondjuk testvérek, ne szégyeljük. Ezért vagyunk odatéve, ezért élünk, ezért taposuk a földet itt egy néhány évtizedig, hogy hallják meg a szánkból is, hogy itt jó, nekünk van üzenetünk, nekünk van küldetésünk, mi nem csak úgy élünk, várjuk, hogy valahogy elteljen, nekünk dolgunk van. Feladatunk van, bízott ránk valamit Isten. A hívő ember arra hivatott el, hogy szétszórja ezt az öröm magvat, ott, ahol jön, megy, hadd hallja mindenki. Hadd lássa mindenki. Ha nem kíváncsi, akkor lássa legalább az életemet. Nem kíváncsi a szóra. Hát az életemet csak látja, gyerekeimet csak látja, házunk népét csak látja, és hát, ha megkívánja. Az 50-es években itt a nehéz időkben elég sok lelkipásztor szétszórtak, többek között a teológiáról is kiebrudaltak egy néhány hívő embert, a dékán többek között segédlelkésznek kitették valahova a falura. Erdélybe is 3-4 évente helyezték tovább a lelkészeket, és mind azt hitték, hogy milyen rosszat tesznek ezzel nekik, ártanak nekik. És csak jót tettek. Mert ott, ahol voltak, ahova mentek, hát ők nem változtak meg. Ők vitték az evangéliumot. Ott is ébredések történtek. Hát Isten kezéből volt ez. És ez jó most felismerni, hogy amiről mi azt hiszük, hogy katasztrófa. Jaj, hogy lehet ilyet? Prédikált ezen a szószéken az egyik barátom, erdélyi lelkész. 4 évente mindig tovább tették. A gyereket várták. Egyik hónapban, előtte egy hónappal a szülés előtt elpakolták egy másik faluba. Így katasztrófa. Hogy lehet ezt? Hogy lehet valaki ilyen kegyetlen? Egyházi, állami hatóság. És csak jó jött ki belőle. Mert ott, ahol voltak, ott is történt valami. Történtek megmozdulások. Testvérek, kórházba kerülök. Kerülünk. Miért kerülök a kórházba? Én amikor bekerültem, úgy meg ijedtem, jaj. És akkor azt mondta Isten, tudod te miért vagy itten? Hát azért vagy itt, hogy itt is mondjad az evangéliumot. És én úgy örültem, mikor oda jöttek emberek, és mondták, hogy jaj, érműtétem lesz, elvérzek, úgy félt az öreg bácsi, tessék értem imádkozni. Annyira félek. Tehát kérjük meg az Urat, hogy gyógyítsa meg. Istennek van hatalma. Tetszik hinni, vagy neki van uralma fölött, az ér fölött, és van. Hát akkor kérjük meg őt. És másnap jön örömmel a bácsi, hogy tessék elképzelni, hogy egy csodálva határos módon megállt a vérzés. Hát olyan boldog volt az az öreg ember. Hát mondom, így lehet mindent elmondani Istennek. Neki van hatalma, hogy meggyógyítsa az ereinket is. Meg ha nem gyógyítana meg. Hát, ha Pált kivégezték. Azt mondta, hát az meg még jobb, akkor meg hazamegyek. És így mondták a mi őseink, hogy a keresztjének vére az olyan, mint a magvetés. Nem baj, levágják a nyakunkat, több fog kikelni utánunk. Vajon elmegyek, ahol elmegyek, vajon ott történik-e magvetés, mert ez a nagy kérdés. Vajon úgy nézek-e a nehézségeimre, hogy most itt engem Isten akar használni. De vagy mire akar használni? Hogy hirdessem az evangéliumot, hirdessem az Isten országát, hadd hallják meg, ami a világnak nagyon rossz, az nekünk egy nagyon jó lehetőség. Nem, testvérek? Mi is úgy megijedünk, meg begörcsönünk, úgy szégyeltem később magamat, úgy begörcsöl az ember. Jaj, most mi lesz? Hát ott fog használni az Isten. Budapest környékén volt egy lelkipásztor, időtől hallottam, hogy amikor bekerült a rákos kórházba, azóta ő már az urnál van, és azt mondta, hogy az orvosnő őt külön behívta, amikor befeküdt a klinikára, na tiszteletes úr, tudja miért van itten? Tudom. Hát a lelkész másra gondolt, kezelése, nem azért van itt, azért van, mert bekapja a kezelést, és betetszik benne a 21-es szobába. Ha ott van valaki, az nagyon maga alatt van. Annak hasonló betegsége van, mint magának, és legyen szíves, beszélgessen vele. Hát azért küldte őt Isten oda. Testvérek, ha mi nem tudunk mit kezdeni magunkkal, ha mi unatkozunk, hát akkor Isten majd az ölünkbe ejt. Na, tessék, itt van. Hát van, itt nézd meg a szomszédot, van neked dolgod, van neked feladatod bőven. Jellemző ez ránk, hogy akárhova megyek, viszem, mint egy két lábon járó lelki vetőgép. Viszem magammal az evangéliumot, az örömhírt. Az a baj, testvérek, hogy megdöbbentem készülésem közben, hogy mi sokszor úgy szeretnénk leakasztani a hívő életet, kabát, mint egy kabátot. Leveszem, felakasztom a szegre. Lelkészek, mint a palás. Levesztjük, levetjük, és most már... Otthon más vagyok. Vagy a templomba felvesszük, hazamegyünk, leakasztjuk. Hát ez nem ilyen. Én azt kértem Istentől, hogy Uram, tapaszd úgy hozzám az evangéliumot, mint a bőrömet. Hogy ne tudjam levetni. Ne tudjak és ne akarjam kivetkőzni. Láttam valahol egy filmet, én már nem tudnám a testvéreknek megmondani, hogy de biztos a televízióban. Azt sem tudom már, miről volt szó, de az nagyon megmaradt bennem az a jelenet, hogy ott valamin a család nagyon vitatkozott, és nagy gonoszságra készültek. És akkor az egyik néni, az én vallásos néni, fogott egy terítőt, és leborította a Mária szobrot. Mária ezt most ne lássa. Én megdöbbentem. Van ez református kiadásban is, ha nem is csináljuk ezt hasonlóképpen. Van ez református kiadásban. Jaj, ezt most ne hallja Isten, ezt most az Isten háta meget végezni, ezt ne tudjon róla. Nem, mintha leakasztottuk volna a hívő életet, most valami más történik. Most én élem a magam életét, a magam dolgát. Az a lelkész, akit egyszer evangélizált, hát Berke Sándor barátomról van szó, ő egyszer mutatta nekem a Bibliáját, látod? Minden Bibliámba beírom a nevemet, még a régi világban mutatta nekem, jó nagy betűkkel. Nehogy egyszer letagadjam, hogy ez az enyém. Egyszer valahol szembesítenek, hogy magája ez a Biblia. Nehogy azt merjem mondani, hogy nem az enyém, mert bele van írva. És ez más dologra is vonatkozik. Nehogy letagadjam. Te Krisztusé vagy? Uram, őrizd meg attól, hogy letagadjam. Most szégyeljem. Sokszor volt úgy, hogy úgy jártam, mint Péter, hogy kicsi szolgáló leány előtt szégyeltem, hogy hát maga hisz ezekbe? Te nem voltatok úgy? Valaki úgy ferdén nézett rátok, testvérek. Sokszor voltam úgy, hogy úgy, jaj, hát semmi hát, egészen természetes. El tudom mondani, és el is akarom mondani, hogy igen, én hiszek benne, én az övé vagyok, ő hozzá tartozom. Hogyan hirdették ezek a testvérek, meg Pál hogyan hirdette az Isten országát? Hát nagy kérdés, hogyan hirdette? Hát a szájukkal. Micsoda buta kijelentés. Hát a szájukkal. Mondták. És az evangélium hirdetésnek az egyik része. Mert a szánkkal azt meg kell vallani. Szájjal teszünk vallást Jézus Krisztusról. Ez nagyon fontos. Így mondta Pál apostol, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, amely minden hívőnek az üdvössége. Ezt nem szégyellem. Ezt felvállom. Ez hozzá tartozik az evangéliumnak a lényegéhez. Nem szégyellem, ahol lehet, nem úton útfélen, ahol lehet, és ahol lehetőséget ad Isten. És én tudom, hogy mindenikőtök meg, mert én tapasztalom ezt, ha Szentlélek vezet bennünket, jön a belső indítatás. Most lehet bekapcsolódni. Na most lehet, na most. Gondolom a testvérek ismerik ezt az érzést. Nagyon el van keseredve valaki. Nagyon vár valamit. És akkor vajon van-e annyira érzékeny a szívem, hogy most elmondom. Most van ma lehet, most Isten az ölembe adta ezt a lehetőséget. Mondhatunk, várják. Az első keresztjének nem szégyelték, és ennek következmény az, hogy mi hozzánk eljutott az evangélium, ide, hogy 100 év alatt az egész földközi tenger medencéje tele lett keresztény gyülekezettekkel, Észak-Afrika, Kis-Ázsia, Dél-Európa, Balkán. Tele lett keresztény gyülekezet. Vitték, ahol megjelentek, ott egymás után jelentek meg a gyülekezetek. Tele volt ez a vidék gyülekezetekkel. Mit csináltak? Semmi különös, semmi hókusz-pókusz. Egyszerűen élték, és hirdették az evangéliumot. Azért mondom, hogy hókusz-pókusz, mert sajnos elég sok gyülekezetben már hókusz-pókuszok vannak. Megmondom, mire gondolok. Kapcsolgattam műholdas tévé, most már kábeltévé van nálunk, de a műholdon ilyen idegen karizmatikus adásokat, aztán látom ottan, hogy az ige hirdető, mintha szinte bukfencet vett. Táncol. Mondom, miért? Isten dicsősége ez? Hát már mi történik itt? De nem mondott semmi különöset, hanem a hívek kacagtak, hogy a lelkész, hogy bohóckodik. Hókusz-pókusz. Ez a lényege, testvérek. Az ördög ezt akarja, hogy az evangélium centrikusságról levegyük, és valami különös bohózkodás történne a gyülekezetben. Hogy hogyan is történik az evangélium hirdetés, arra én 4 szempontot írtam ki magamnak, hogy egészen természetesen, ez nagyon fontos. Sokszor olyan mesterkélt az az érzésem, akkor megszólal egy hívő ember. Most ezt miért mondja? Mert én itt vagyok a lelkész. Vagy elkezd prédikálni. Ennek a világnak tele van a hócipője, bocsánat, prédikációkkal. Egészen természetes hangon, természetes viselkedésre tudjam elmondani. Egyszerűen, szeretettel, sokszor lenézően, bocsánat, kezeljük azokat, akik nem ismerik, szeretettel, és teljes meggyőződéssel, hogy én ezt hiszem. Tudom, hogy erre van neked szükséged, és én ezt nagy szeretettel, meggyőződéssel, röviden, vellősen el akarom neked mondani, át akarom adni. El tudjuk-e mondani, testvérek, a hitünket? Megkérdeznek, esetleg még provokálnak is, hogy te mit hiszel? Te mit hiszel? Te hogy gondolod ezt? Mi van a Bibliában? Én úgy gondolom, hogy akár minden hívő ember kellene legyen egy ilyen kicsi jegyzet a fejében, hogy én ezeket hiszem, ezek az evangéliumnak a lényege, hiszen Jézus Krisztus az Isten fia, meghalt a bűneimért, feltámadt, és utána fog egyszer jönni. Ezt azt hiszem, hogy röviden, egyszerűen, vellős el kell tudni mondani. Ezért keletkezett az apostoli hitvallás. És ott lényeges pontok kerültek bele annak időt. Én hiszem a testünknek a feltámadását, én hiszem a bűneimnek a bocsánatát, én hiszem azt, hogy Jézus Krisztus visszajön ítélni élőket és holtakat, én hiszem. El tudjuk ezt mondani? Jó lenne, ha ezzel úgy szembesülnünk ma este, hogy szoktuk-e ezt úgy mondani? Vagy terjengősek vagyunk, vagy mindenféléről beszélünk, vagy éppen sokszor azt tapasztalom, hogy azt gondolja az ember evangélium hirdetésnek, hogy kritizálja az egyházát. Történetesen. Vagy éppen a papját. Vagy azt akarja megmutatni, hogy ő mennyire ismeri a Bibliát, mert ilyenekkel is találkozik az ember, hogy most azt akarja megmutatni, hogy ő mennyire ismeri a Szentírást. Vagy pedig bizonyságot akar tenni a Szentírásnak az Istenéről. Tehát az első nagyon-nagyon fontos, hogy a szánkkal vallást teszünk, azt megnyitni a szánkat. Ez nagyon-nagyon fontos. Mert az ördög sokszor úgy azt akarja, hogy bele simuljunk a tájba. Hát most nem alkalmas. Nekem úgy szokták mondani, drága testvérem, hogy hát megbotránkoznak. Nem alkalmas az idő. És mondhatnánk. Ez nagyon fontos a szájunkkal. A második pedig, hát az, amit Assisi Ferenc, Isten szegénykéje mondott az 1200-as években, kiküldte a tanítványait, és azt mondta, fiúk, ha nagyon muszáj, akkor a szátokkal is prédikáljatok. Ha nagyon muszáj. Azaz beszéljen az életed. Az lenne az igazi, testvérek, hogy kérdeznének az emberek. Én az az érzésem, hogy sokszor nem kérdeznek az emberek, mert nincs mit kérdezni. Te miért úgy gyászolsz, ahogy gyászolsz? Érdek, másképpen gyászolsz, mint a többi. Te miért? Te mit csinálsz vasárnap? Hova szoktál te menni vasárnap reggel? Miért olyan fontos az neked? Azt hiszem, hogy ha komolyabban vennénk az evangéliumot, akkor több kérdés hangzana el. Az életem maga szinte egy ilyen kedves provokáció lenne, egy ilyen kérdés lenne. Rákérdezne, miért csillog a te szemed? És te karácsony, miért úgy ünneplitek, ahogy ünneplitek? Te neked miért nem a bevásárlás a lényeg ezeken a vasárnapokon? Tud-e kérdezni, mert úgy élek-e, hogy kérdezhető vagyok? Ez a nagy kérdés. A teológián tanítják a liturgika nevű tantárgyat, gyakorlati teológia, és az arról szól, hogy hogy zajlik egy református istentisztelet, az előfoháztól egész az áldásig. Mi történik az istentiszteleten? És a tanárunk annak idején bevette egy ilyet, hogy az élet istentisztelete. Egy komoly hívő ember volt, és azt mondta, nem csak a templomban történik istentisztelet, hanem istentisztelet történik az életben, ahol keresztjének vannak, ott liturgia folyik reggeltől estig. Az az Istennek a dicsérete, ott az a lényeg, hogy emberek Krisztushoz találjanak. Élet istentisztelete. Gondolom a missziói munkaterben ilyen nincsen, ugye? Életisten tisztelete. Pedig mi lenne, ha lenne? Vagy megírnánk a magunk számára egy ilyet, hogy Uram, reggeltől estig én ma a liturgián veszek részt. Ez egy liturgia. Ahogy felkeltem, ahogy munkába megyek, ahogy töltöm a nyugdíjas napjaimat, ez egy liturgia. Az Isten nevének a dicsőítése és magasztalása. Mert testvérek, ha otthon nem liturgia folyik, Ez súlyos mondat. Ne értsük félre, akkor itt sem az. Mert úgy gondoljuk, hogy otthon hát van, ami van, itt meg hát van, ami van. Mert az lenne az igazi, hogy otthon elkezdődik, és itt folytatódik. Vagy itt elkezdődik, és otthon folytatódik. A Ezékiel könyvében azt olvassuk, hogy a templomból, az oltár alól kifolyt a víz, és nem úgy van, ahogy nálunk szokott lenni, hogy egy idő után, hát ugye elkopik, eltűnik az erecske. Hát hogy feldobva, hazamegyek boldogan. És akkor egy hét múlva már úgy kopik. Megtértünk, tele a szívünk örömmel, és úgy, hát apad. Ott az van, mi van ott? Ott az van, hogy ahogy folyik a víz, egyre jobban dagad. És ott Ezékiel az elején bokáig érőnek találja, még át lehet sétálni. Egy idő után már olyan nagy, hogy csak úszva lehetett átmenni. Mit akar ezzel Isten mondani? Hogy az ő igéje, az evangélium hirdetése, a liturgia itt megkezdődik, de dagad, növekszik. Én azt kívánom az én drága testvéremnek, hogy a mi életünkben, az enyémben is imádkozzatok értünk, hogy hát növekedjen. Mondhass ez a világ, hogy nem apadt el. Sokszor csendes heteken, akkor lelkészek vagyunk együtt, elmondják, hogy hát jöttem egy kis karbantartásra, feltöltésre, mert már úgy kiüresedtem. Elfogyott. De gondolom ti is, ha jártok csendes napokra, hetekre, jöttem, mert most már nagyon érzem a szükségét. Ha élet Isten tisztelete folyik, ha kapcsolatban vagyunk az élet vizével, ő mindig gondoskodik az utánpótlásról, töltésről, hogy hadd növekedjen bennem, erősödjön, szélesedjen, dagadjon az evangélium ereje. Az lenne a kérdésem a testvérek felé, házi feladatként. Kinek tettem én utoljára bizonyságot az én hitemről? Szoktam én egyáltalán a hitemről, az én megváltómról beszélni az embereknek? Kinek beszéltél te utoljára? Gondolkodjunk ezen, és kérjük el a lehetőséget, hogy az Úr készítse el nekünk ezeket az alkalmakat, testvérek. És ha elkészítette, akkor pedig lépjünk, ne szégyelősködjünk. Legyen áldott az Úr neve. Amen. Gyertek, testvérek, hajtsuk meg az Úr előtt a fejünket, és imádkozzunk. A te neved magasztaltassék, Uram, aki elhoztad az Isten országát, és utána ránk bíztad, hogy vigyétek, vessétek, hirdessétek az Isten országát. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te ebben partner vagy. Szívesen mellénk állsz, szent lelkeddel segítesz, és hisszük, hogy nem csak szóbeli prédikációra hívtál, vagy elsősorban nem arra hívtál bennünket, hadd prédikáljon az életünk. Minden drága testvéremnek a családja, a szeme sugárzása, még a járásunk is hadd beszéljen arról, hogy te vagy, ami megváltunk, te könyörültél meg rajtunk, hogy az Isten országába élhetünk, és segíts, hogy ne rohanjunk az árral. Sokszor azt látjuk, Urunk, magunkban, hogy szeretnénk, mintha azt gondolnánk, hogy lemaradunk valamiről, szeretnénk szaladni, rohanni a többiekkel. Segíts, hogy hadd hordozzon bennünket a te szeretetednek az árja, az emberek iránti szeretet, a mentő szeretet. Áldunk azokért, akiknek sikerült bizonyságot tennünk, és meg is hallgatták az evangéliumot. Köszönjük a lehetőséget, hogy még bennünket is felhasználsz. Hadd csodálkozzunk, hogy nem kell ehhez különösebb képzettség, csak elkötelezett szív, csak Jézus Krisztus szerető élet. Áld meg, kérek, testvéreimet, segíts gondolkodni rajta, hogy körülöttem, házamban Isten országa van-e, és ha nincs, akkor miért nincs. Segíts, hogy egyre jobban beteljesedjen. Jöjjön el a te országod, Uram. Amen. Mondjuk el az Úr imáját, testvérek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.